Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, házasság és egészség címmel Túri Ferenc házasságterapeuta előadása következik.
Az első blokk utolsó előadóját, Túri Ferenc professzor urat mutatnám be, aki a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének az igazgatója, családterapeuta, és csak jót tudok róla mondani, mert nem mellesleg a főnököm is, tehát itt most mindenképpen csak dicsérni fogom. De ha nem az lenne, akkor is azt mondanám, hogy nagyon érdekes, nagyon jó előadást várhatunk tőle is, aki a család egészségvédő hatásáról fog nekünk néhány szót mondani.
Tisztelt hallgatóság, kedves szervező, kedves András, köszönöm a bevezető szavakat, köszönöm a meghívást, a megtisztelő meghívást erre a szerintem jelentős eseményre. Jó lenne, ha kétszer ennyien lennénk, és még a csilláron is lógnának az emberek, mert a téma annyira fontos. Nincs is csillár, most látom, ugye. Igen, tehát mondok néhány közhelyet, azt hiszem, de ezek fontosak. Közhelyeknek annyi előnyük van, hogy igazak általában, és valami fontos dolgot fejeznék ki. Tehát röviden azt lehetne mondani, hogy természetesen a jó házasság egészségvédő, hát nyilvánvalóan a rossz házasság meg nem. De azért ennél többet szeretnék erről beszélni, és nagyon sokat idézem Kopp Máriáig adatait. Mária férjével, Skrapszky Árpáddal évtizedeken át folytatta az úgynevezett hungarosztadi vizsgálatokat nagy reprezentatív hazai népességen. Most következő diákon az ő vizsgálataik adataiból idézik. Aztán néhány gyakorlatias családterápiás vonatkozásra szeretnék áttérni röviden. A lelki egészség az egészségügyi világszervezet meghatározása alapján a következőkből áll: a jólét állapot, amelyben a személy megvalósítja a képességeit, meg tud küzdeni a stresszekkel, és eredményesen tud dolgozni, és a közösség működéséhez is hozzá tud járulni, ez egy fontos szempont. Az, hogy segíti a lelki egészséget a házasság, ezt a tapasztalati anekdotikus beszámolók mellett kutatási adatokkal is alá lehet támasztani. Nézzünk néhány ilyen adatot. Az előbb említett hungarosztadi vizsgálatoknak a célja az volt, hogy a magyar népesség testi-lelki állapotát eléggé alaposan feltérképezi a pszichológiai háttértényezőkre különös tekintettel. És hát az egészség, az életminőségre például, vagy az egészséggel kapcsolatos különböző tényezőkre különösen ügyelt a vizsgálat. Fontos volt, hogy a társadalmi, pszichológiai és életmódbeli tényezőknek az összességét interdisziplináris módon próbálják megközelíteni, tehát különböző tudományágak felhasználásával. Ezek a nagyjából úgy 5-7 évenként végzett vizsgálatok több ezes reprezentatív hazai mintán történtek, kezdetben 6000, aztán 20000, utóbb 12000 személyen. A tavalyi évben következett az utolsó, sajnos már Mária részvétele nélkül, aki 2 éve már nincs közöttünk. Az eredmények röviden összefoglalva arra utalnak, hogy a harmonikus család fontos egészségvédő tényező, és itt nem csak a lelki harmóniáról van szó, és a pszichológiai jólétről, boldogságról és egyébként ma már elég jól mérhető mutatókról, hanem a testi egészségről, ez nagyon fontos. Az agresszív, bántalmazó családi környezet pedig súlyosan veszélyeztető tényező a különböző testi betegségek terén is. Nézzük néhány konkrét adatot. A Hungarosztadi 2006-os vizsgálata szerint a házas férfiak 3-szor nagyobb valószínűséggel élik meg a 69. évüket, mint a magányosak. Tehát a házasság védőhatása ebben az adatban is megmutatkozik. A jó házasság 5-szörös védettséget jelent, és a gyermekkel való jó kapcsolat szintén komoly egészségvédő tényező. A férfiak esetében 4-szeresére növeli a 69. év túlélésének a valószínűségét. Tehát nem csak a párkapcsolat minőségéről van szó, hanem a gyermekekkel való kapcsolat harmóniájáról is, ami nagyon fontos tényező. A nők esetében pedig a jó családi kapcsolatok 7-szeres túlélési valószínűséggel járnak együtt. Érdekes vizsgálati eredmény, hogy a nők anyagi helyzettel való elégedetlensége fontosabb veszélyeztető tényező a férfiak számára, mint az, hogy a férfiak saját magukkal mennyire elégedetlenek. Tehát az, hogy a feleségük hajtja őket nagyobb anyagi biztonság megteremtésére, az a férfiak számára nagyon nyomasztó. A nők ilyen attitűdje mögött persze az van, hogy a családot részesítik, vagy a család van a figyelmük fókuszában. De hát végül is a férfiak e tekintetben egy kicsit eszerint hajszoltnak érzik magukat. Az is fontos, hogy a nők iskolázottsága védőtényező a férfiak részére. Mik a védőtényezők tehát? Néhány talán nyilvánvaló adatot vagy tényezőt sorolnék fel. Az egyik az önbizalom, vagy a személyes hatékonyság is fontos, a tanult sikeresség, ez a depressziónak a modellje állatkísérletekben a tanult tehetetlenség, tehát az, hogy az állat megtanulja, majd olyan feltételes reflex alakult ki, hogy bizonyos nehéz helyzetekben visszavonuljon és tehetetlennek érzi magát. Ennek a fordítottja a tanult sikeresség, ez bizony védőtényező. Vagy a jókedv, a vidámság mindkét nemben természetesen, a pozitív életminőség a férfiak esetében háromszoros védőtényező, a jó házastársi kapcsolat a férfiaknál ötszörös, a nőknél az előző dián volt erről szó, hétszeres védelmet jelentenek. Nagyon fontos még az élet értelmébe vetett hit, és a biztos munkahely is természetesen. Más vizsgálatok alapján van itt egy lista, ezek egyrészről már volt szó, de néhányra különösen felhívnám figyelmet. A boldogságot kutatják manapság a pozitív pszichológia, a pszichológia tudományának egy eléggé új keletű és nagyon fontos ága, ami az erőforrásokra, a kapcsolatok, a pszichológiai tényezők által nyújtott erőforrásokra fókuszál. Aztán itt van az önbizalom, hatékonyság. Az élet értelmére szeretném még egyszer a figyelmet felhívni. A koherencia érzés azt jelenti, hogy az élet dolgaiban célokat, értelmet találunk, tehát valahogy összetartanak a lényegi dolgok, és ezt is különböző skálákkal meg lehet határozni. Az adaptív megbirkózás, a stresszekkel való megbirkózás, a stressz tényezők leküzdése is nagyon fontos. Aztán itt van az egészségvédő magatartás, ezt persze jól ismerjük különböző népegészségügyi vizsgálatokból, közhelyszerű adatok, dohányzás, alkohol, stb., de itt a pozitív tényezőkre hívjuk fel figyelmet, például a sportra. Más kérdés, és itt nem akarok oldalvágást tenni, hogy a sporttal, a testünkkel való foglalkozás néha már kényszeres méretű, és a szépségipar és a fitnessipar és az emberi testnek az üzenőfelületté válása az kicsit vadhajtásnak tűnik, nem is kicsit. De az egészségvédelmet szolgáló sport például rendkívül fontos. Aztán itt van a vallásgyakorlás, ami egy kicsit összefügg a koherencia érzéssel, azaz az, hogy valaki gyakorolja a vallását, vagy a hitének megfelelően él, ez is fontos védőtényező. Rendkívül fontos a társadalmi tőke, és itt összefoghatnánk ezt a csokrot a társas támogatással, megbízhatóság, kooperativitással. A társadalmi tőke, a közösség működése rendkívül fontos. Az egyedüliek, az egyedüli emberek egy kicsit perifériára kerülnek az élet különböző területén, és a kisebb közösségekben nem tudnak olyan jól funkcionálni. Egy másik vizsgálatot hadd idézek, egy finn példáról van szó. A teljes finn népesség körében végzett vizsgálat arra hívta fel a figyelmet, hogy a 30-64 éves férfiak közül az élettársi kapcsolatban élők másfélszer, az egyedül élők 2,5-szer nagyobb valószínűséggel halnak meg 65 év előtt, mint a házasok. Volt erről szó egyébként a korábbi előadásokban, tehát néhány ismétlés itt van. A nők esetében az együtt élők másfélszer, az egyedül élők 1,75-ször nagyobb valószínűséggel halnak meg, mint a házasok. Aztán a két vagy több gyermekes férfiak 30%-kal, a nők 50%-kal kisebb valószínűséggel halnak meg ebben az életkorban, mint a gyermektelenek. Nagyon fontos adatok ezek is. Vagy pedig az Egyesült Államok beli Nemzeti Egészségi Intézet, vagy az Egészség Nemzeti Intézete a következő meta-analízissel, több vizsgálat összefoglalásával állt elő. 148 vizsgálatot értékelve az derült ki, hogy a férfiak számára a házasság igenis egészségvédő tényező, ahogy láttuk a korábbi vizsgálatokból, és az egyedülálló állapot legalább olyan veszélyeztető faktor, mint a dohányzás, és súlyosabb, mint az elhízás vagy az alkoholfogyasztás. Ez bizony népegészségügyi jelentőségű kérdés a testi betegségek terén is. Még egy adat, az elvált férfiak több mint kétszer, az elvált nők kétszer nagyobb valószínűséggel haltak meg 1941 és 2006 között, mint a házasok. Tehát itt nagyon-nagyon-nagyon komoly népegészségügyi, társadalmi és pszichológiai alapkérdésekről van szó. Ha a jó házasságnak vagy a családok működésének a különböző ismérveit vennénk sorra, akkor több tényező fontosságát külön ki lehetne emelni. Egyet hoztam ide, ezen a dián olvasható a szülői mintáknak az igen fontos szerepe. A gyermek számára a szülői minta igen lényeges, és ennek természetesen megvan a rossz oldala is, hogyha a szülőtől negatív mintát látnak, az tovább megy a gyerekekben, generációról generációra adjuk át a negatív mintákat is, ezért nagyon fontos, hogy a pozitív minták átadása domináljon inkább. Nagyon érdekes Konrád Lorenznek, az osztrák, a Nobel-díjas osztrák etológusnak ez a mondata, aki azt mondta, hogy az utánzás nem az emberi tanulás egyik formája, hanem az egyetlen, elég durva mondat, de hát arra hívja fel a figyelmet, hogy bizony a mintaadása, a modell követése érdemes odafigyelni, és rengeteg példát lehet erre mondani. A testképre vonatkozóan a karcsúság ideál manapság egy domináns tényező, vagy a modellkövető öngyilkosságok szerepe jól ismert, emlékezünk csak az újkor első magyar szépség királynőjének a lidokainnal elkövetett öngyilkosságára, ami után óriásira ugrott a hasonló módon elkövetett öngyilkosságok aránya. No, és akkor most néhány gyakorlatias szempontot szeretnék említeni, hogyan lehet a házasságot javítani. Érdemes egyébként, érdemes, és tulajdonképpen úgy elgondolkoztam ezeknek az nagyon érdekes előadásoknak és bevezetőknek a kapcsán, hogy itt van egy hét, ami a házasságról szól, a házasság hete, és itt van egy alapvető intézmény, ami ősidők óta vagy régóta összeköti a férfiakat, a nőket, és tulajdonképpen hogyan is megyünk bele ebben. Manapság mindent szabályoznak, tehát fontos az is, hogy az állatok milyen takarmányt kapnak, meg sorolhatnám, és ki kell írni a mikrosütőre, hogy macskát szárítani tilos benne például, és egyéb furcsa vadhajtásai vannak a modern civilizációnak, de azzal, hogy a házasságok hogy működnek, és mire érdemes vigyázni, hogy menjünk bele a házasságba, ezzel kevesebbet törődnek, erre valóban érdemes volna odafigyelni. A házassági tanácsadás egy 80 éves történet, idestova, az Egyesült Államokban, itt van néhány adat, indult. És érdekes, hogy ez volt a házassági tanácsadás volt az alapja. Az egyik alapja a családterápiás mozgalmak, vagy a családterápiás iskolák létrejöttének, ami körülbelül 20 évvel később, az 50-es években indult a családterápia kialakulása. Az Egyesült Államokban 3 központ alakult az időtájt, később aztán megalakult az Amerikai Házassági Tanácsadók Szövetsége. Nem annyira pszichológusok szerepeltek benne, hanem orvosok, szociális munkások, egyházi dolgozók, családsegítők. Aztán a 20. század végén egyre elfogadottabbá vált a párterápia, nőtt is az igény rá, de többen kerestek segítséget párterápiás problémák miatt. Meg lehetne említeni a szexuálterápia elterjedését, ez a 60-as, 70-es évek fordulójára tehető, akkor jelentek meg az első nagyobb monográfiák szexológia tárgyában, és ezek is a párterápia felé vitték az addig egyéni terápiával megoldott problémákat. Ennek a tudományos háttere is kialakult, tehát nem csak a hétköznapi segítő gyakorlat oldaláról alakult a családterápia, hanem a pszichológiai elvek és pszichológiai tudományos alapokon álló része is megerősödött. Az utóbbi évtizedekben több új szempont merült fel, itt olvashatunk néhányat, a különböző családformáknak a szerepe, például a homoszexuálisok együttélése is párterápiás problémákat vethet fel, vagy a páron belüli erőszak, ami nagyon fontos, és hát manapság ezt is törvények szabályozzák. Milyen formáik lehetnek a sikeres házasságoknak? Itt van egy felosztás, 3 érdekes típust érdemes szemügyre venni. Az egyik a támogató párokat jelenti, ami azt jelenti, hogy jó barátságban vannak a felek egymással, meghallgatják egymást, a másik tapasztalatait értékelik, kompromisszumkészség jellemzi őket. Vannak lobbanékony párok, akik abban élik a hétköznapjaikat, hogy gyakran veszekednek, meg akarják győzni egymást, inkább meggyőzni, mint megérteni, de elkötelezettek és könnyen kimutatják az érzéseiket. Tehát ilyen lobbanékony emberek, akik viszont őszintén kimutatják az érzéseiket, és ezzel hitelesen jelenítik meg a másik számára azt, hogy mi is van bennük. Szenvedélyesek és a kibékülés mesterei. A harmadik csoport pedig konfliktus minimalizáló párok, akik alig vitáznak, a kapcsolatot fontosabbnak tartják, nyugodt, kellemes életet élnek, tehát nincsenek olyan hullámok, mint az előző csoportban, de értékelik a személyes teret, külön érdeklődést, és kevésbé fontos a gondolatok, érzelmek megosztása, tehát egy picit itt nagyobb a távolság a két fél között, ugyanakkor stabil lehet ez a házasság, és jól működhet, tehát sikeres. Mindhárom fajtában az a sikeres pár, amelyben a pozitív és negatív érzelmek és a cselekedetek aránya 5:1-hez, vagy legalább 5:1-hez, más vizsgálatok szerint 3:1-hez. A rövid lényeg, hogy a pozitív érzelmek azért jóval haladják meg a negatív érzelmeket. De nem arról van szó, hogy negatív érzelmeket nem lehet kifejezni, mert az veszélyezteti a házasság stabilitását. Szó sincs róla. Sok családban az a mítosz, hogy a mi családunkban már pedig ne legyen veszekedés, és akkor, ha bármilyen feszültség lenne, akkor azt elnyelik, és nem beszélnek. Ugyanakkor ez olyan, mint a víz alá nyomott labda, ez a hasonlat azt hiszem Vekerdi Tamástól származik, olvastam valahol. Megtartja a felhajtó erejét, és ha valakinek lenne ideje egy évig lenyomni egy labdát a víz alá, ugyanúgy felpattanna, ha elengedik, tehát megtartja a felhajtó erejét a elnyomott vagy lenyomott konfliktus. És ha ez az arány jól működik, jóval több a pozitív érzelmek aránya, akkor igenis ki lehet fejezni a negatív érzéseket, indulatokat, ellentéteket, csak az arány természetesen nem mindegy. Gottman szerint ugyanaz a szerző, aki az előző felosztást közreadta, az a négy káros viselkedés, amely a házasság kudarcához vezet, a következő, az egyik a kritika, a másik személyét támadja, nem a viselkedését. Tehát a jó kritikáról azt szoktuk tanítani, hogy a kritika legyen nagyon célzott. Tehát nem azt mondom, hogy képtelen volt ezt a kimutatást megcsinálni, és úgy látszik, hiába beszélek, mert az egy ilyen megsemmisítő kritika, hogy hülye tetszik lenni ahhoz, hogy egy ilyen hétköznapi munkát elvégezzen. Ehelyett azzal kezdjük a kritikát, hogy látom, hogy sokat dolgozott ezzel a kimutatással, itt és itt hibát találok, kérem ellenőrizze. Tehát, ha nagyon célzottan mondom meg, hogy mit kritizálok, az jól működik, és nagyon fontos az, hogy tegyünk hozzá pozitívumot is, tehát ismerjük el azt, ami megdicsérhető. A másik a lekicsinylés, a másik sértegetése, lenézése. Persze a házasság is olyan, hogy itt dominancia küzdelmek vannak. Ugye etológiából ismerjük, hadd mondjak egy rémes példát. Egy szigetre, nem tudom melyik városnak a szigetére, egy állatkertet telepítettek, és 50 páviánt hoztak a világ különböző tájairól, más állatkertekből, és egy eszetlen ember a dolgozók közül egyszerre kinyitotta az 50 páviánnak a ketrecét, egy órán belül minden pávián halott volt. Ugyanis a rangsorrendet azonnal el kellett dönteni, ott volt 49 ellenfél. Tehát borzasztó helyzet volt, nem az volt, hogy ott szép lassan együtt élnek, aztán néha, aki megerősödik, az megvív a főnökkel, és aztán eldöntik, hogy ki. Hanem hirtelen ott volt 49 olyan más állat, akiről nem tudta, hogy a hierarchiában hol helyezkedik-e, és aztán az utolsók is meghaltak, olyan sérüléseket szenvedtek. Tehát ez a dominancia-hierarchia kérdés fontos, és innen gondoltam ezt a lekicsinlés. Vigyázni kell. A következő a védekezés, a felelősség tagadása, a mentegetőzés, másik hibáztatása. Ez sem jó, végül pedig a kőfal emelés, izoláció, visszavonul, nem kommunikál a másikkal. A párterápia gyakorlatát nézve azt lehet röviden mondani, hogy nem a pár a kliens gyakorlatilag, hanem maga a kapcsolat. A kapcsolatot úgy lehet elképzelni, mint egy külön élőlény. Tehát van a két személy, a férfi és a nő, vagy nő és a férfi, és a kettejük között van egy nagy buborék, a kapcsolat, aminek megvan a maga története, fejlődése, törvényei, és így tovább, és ezzel kell foglalkozni. Ha külön-külön vennénk sorra őket, hogy mit kellene tenniük, mármint hogy az egyik felet és a másik felet, akkor az csapda lenne. Mind a kettőnek 500 érve lenne, hogy a másik mit szúrt el az elmúlt évtizedekben, vagy években, nem megoldás. Tehát itt a tyúk vagy a tojás problémába ütközünk, a cirkulális okság, körkörös okság szem előtt tartása tűnik fontosnak. A terapeutának természetesen semlegesnek, nem közömbösnek, semlegesnek kell lennie, mert azt jelenti, hogy mind a kettőt támogatja. Ez nem közömbösséget jelent. És eléggé aktív, direktív műfaj ez, ami nem nélkülözi a humort, a karikírozását a helyzetnek, de minden mögött a segítőkészség van, és ez nagyon fontos. A humorra egy példa, a családdal vagy a párral együtt nevethetünk, de rajtuk nem. Aztán itt van egy lista, hogy melyek azok a leggyakoribb problémák, amellyel a párok terápiát vállalnak. Sok teljesen kézenfekvő, ugye a kommunikáció, hogy nem teremtenek kapcsolatot, hatalmi harcok, az előbb szóltam már erről, nem reális elvárások, szex és így tovább. Nem is ragozom, ezek nyilvánvalónak tűnnek, és az utolsó egy percben pedig arról tennék röviden említést, hogy bizony vannak prevenciós programok, házasságra felkészítő és a házassági zűrzavarokat, illetve a válásokat megerőző programok, különféle, itt van egy néhány Egyesült Államokbeli program, amiket érdemes szem előtt tartani, és ha ezekből meg lehetne honosítani Magyarországon is néhányat, és ezen küzdhetünk többen, akkor mindenki jól járna. Köszönöm szépen a figyelmet!
Kedves hallgatóink, Házasság és egészség címmel Túri Ferenc házasságterapeuta előadását hallották.